Igazolt egy embert a vonat Ábrahám hegyen. A baleseti helyszínel és ideje alatt hosszabb menetidőre kell készülni az Észak-Balatoni vonalon. Réfülöp és Badacsony Tomály között az utasokat pótlóbuszok szállítják. Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos száraz időre számíthatunk, este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, a nyugati északnyugati határvidéken zápor, zivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet, nagy tavaink vize 24-26 fokos. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A vasút, mint fátum. Első rész. A világ végére robogó expressz.
Fitchburgi vasútvonal lakóhelyemtől mintegy 5-600 lépésnyire érinti a Valdettavat. Többnyire a töltésen megyek be a faluba. Ez a szálköt a társadalomhoz. A tehervonatok kísérői régi ismerősként üdvözölnek, annyiszor láttak a vonalon, és nyilván alkalmazottnak hisznek, amint hogy az is vagyok, bizonyos tekintetben. Szívesen volnék utak javítója valahol a föld pályáján. A mozdony füttye télen-nyáron belesűvít rengetegembe, mint a Baromfi udvar fölött köröző héja rikoltása. És arról tudósít, hogy nyughatatlan nagyvárosi kereskedők érkeznek kisvárosunkba, vagy a másik oldalról vállalkozó szellemi falusi árusok. Amint találkoznak, intőjelet ad az egyik a másiknak, hogy térjen ki. Olyan hangosan, hogy néha két városba is elhallatszik. Itt jönnek a fűszereit falu, itt a fejadagotok falusiak. Senki sem olyan független a maga tanyáján, hogy visszautasíthatná. És itt van, amivel megfizetek érte, süvíti a falusiak dudája. Gerendák rohannak 20 mérföldes sebességgel a város falának, mint megannyi faltörő kors. Székek utaznak, annyi szék, hogy ráülhet mindaki megfáradt és nehéz terhet cipel. Ilyen darabos udvariassággal küldi a falu üdvözletét a városnak. Erdőről, mezőről összeszedik az áfonyát, és az mind a városba kerül. Jön a pamut, és megy a házi szőttes. Jön a selyem, és megy a gyapjú. Jön a könyv, de falura megy az okos ember, aki írja. Találkozom a mozdonnyal meg a kocsisorral, amelyet bolygósebességgel vontat, vagy inkább üstökös formán. Mivel a szemlélő nem tudja, vajon ezzel a sebességgel s ebben az irányban haladva meglátogatja-e még valaha naprendszerünket, hiszen pályája nem látszik önmagába visszatérő görbe vonalnak. Ha meglátom, arany meg ezüst karikákban zászlóként lengedező gőzfelhőjét, amint égi fellegekhez hasonlatosan terül a fény alá, mintha ez a robogó félisten, ez a felhő idomár nem sokára már az alkonyi ég Libériájába öltöztetné vonatát. Ha meghallom, ahogy a vasparipa visszhangot kelt a dombok közt mennydörgő leelletével, megrengeti a földet lába alatt, és füstöt, tüzet okád orlikán. Vajon miféle szárnyas lovat vagy tűzokádó sárkányt fognak az emberek új mitológiájukba iktatni? Elképzelni sem tudom. Akkor úgy tetszik, végre olyan fajta lakja a földet, amely erre méltó. Hú, ha minden úgy volna, amilyennek látszik, és az ember nemes célokra törve igázná le az elemeket. Ha a mozdony fölött lebegő felhő hősítettek verejtéke volna, vagy olyan jótékony, mint a farmer földjei fölött úszó esőfelhő, akkor az elemek és maga a természet örömest kísérnék az embert vállalkozásaiban, és engedelmes eszközei volnának.
Téli alkonyaton, tompa aggyal, magamba roskadva gubbasztottam a jokoszukai vonat egy másodosztályú fülkéjében, és vártam az indulás jelzőfüttyöt. A villany világított a fülkének, kivételesen én voltam az egyetlen utasa. Kinéztem az ablakon, még kísérő sem akadt a homályos peronon. Csak egy oljába zárt kiskutya keserves monitása hangzott fel időnként. Ez a látvány tökéletes összhangban állt fásult hangulatommal, és a felhős éghez hasonló rideg árnyékot vetett, elmondhatatlanul fáradt, kimerült agyamra. Felöltöm zsebébe dugtam kezemet, és annyi erőt se tudtam összegyűjteni, hogy kivegyem, olvasni kezdjem a nálam levő lapokat. Végre elhangzott az indulás viccava, és én némi megkönnyebbüléssel hajtottam fejemet az ablakpárkányra. Csak tudatom alatt készültem fel arra, hogy az állomás épület lassan el fog vonulni szemem előtt. Egyszerre azonban fapapucsok éles csattogása hangzott fel a bejárat felől. Rögtön utána felcsapódott másodosztályú fülkém ajtaja, és a jegyszedő káromkodásai közepette egy 13-14 éves leányka perdült be rajta. Ugyanakkor rendületbe jött a szerelvény is. Szemem előtt elvonultak az állomás oszlopai, a ciszternák, amelyek mintha ott felejtve vesztegeltek volna, a hordár, aki a kapott borravalót köszöngetve hajlongolt valamelyik utas előtt. Mindez az ablakon betóduló füstön keresztül, húzódozva és tapadósan merült el mögöttünk. Lassan felengedő hangulatban gyújtottam cigarettára, aztán felemeltem elnehezedő szempilláimat, és szemügyre vettem a velem szemben ülő leányt. Olajozatlan varkocsot hordott, arcát visszataszítóan vörösre cserzette a hideg. Az egész lányról csak úgy ordított a falu. Piszkos halványzöld gyapjusája lomposan omlott le a térdére, amelyen kendőbe csavart csomagot tartott. Fagymarta keze nem csak motyóját szorongatta, hanem, mint valami rendkívül becses tárgyat, a harmadik osztályra szóló vörös színű jegyet is. A lány durva vonásait épp oly visszataszítónak találtam, mint mocskos ruháját. Bosszantott együgyűsége is. Még a második és harmadik osztály közötti különbséget sem tudja. Igyekeztem minél előbb elfelejteni jelenlétét. Zsebemben nyúltam az esti újságért, térdemre terítettem, és olvasgatni kezdtem. Az újságlapra eső, kívülről beszivárgó világosság helyébe hirtelen villanyfény lépett. Az egyes hasábok rosszul szedett írásjegyei egyszerre élesebben tűntek szemembe. Mondanom sem kell, a jokoszukai útvonalon levő számos alagút közül az elsőhöz közeledtünk. Yeah. Hiába igyekeztem azonban a megvilágított újság forgatásával elűzni lehangoltságomat. Csupa banális, lapos témáról szóltak a hasábok. A béketárgyalások állása, házassági hírek, korrupciós ügyek, gyászjelentések. Abban a percben, hogy a vonat befutott az alagútba, és a menetirány megfordulni látszott, szemem csak gépiesen cikázott a cikkek között, amelyek szinte végtelen fonalként húzottak az újságlapokon. A kislány pedig, mint ezeknek az érdektelen tényeknek emberi alakban való megtestesülése, ült velem szemben az ülésen, anélkül, hogy meg tudtam volna feledkezni jelenlétéről. Az alagútban száguldó vonat, a parasztleány, az unalmas cikkekkel teli újság, mi más mindez, mint valami szimbólum? Mi más, mint a megfoghatatlan, a hétköznapi, a vulgáris emberiség jelképe? Ízetlennek éreztem az egész világot, és elhajítva az imént olvasott lapot, az ablakpárkányra fektettem fejem. Lehúnytam a szemem, szinte megszűntem létezni. Néhány perc telt így el. Egyszerre azonban, mint egy veszélyt szimatolva, önkéntelenül felpillantottam. A leány közben otthagyta a szemközti ülést, a közelembe hurcolkodott, és minden igyekezetével az ablak kinyitásán fáradozott. Csak hogy a nehéz ablak, mint várható is volt, nem engedelmeskedett. A lány hidegtől cserzett arca egyre jobban nekivörösödött. Akarva nem akarva hallanom kellett szipákolását, fuldokló lélegzését. Ez persze elég lett volna ahhoz, hogy néhány perc múlva bennem is felébredjen az együttérzés, de közben rájöttem, hogy az alagút bejáratához ért vonatunk. Ablakaink csak elszáradt fűvel tarkított meredek falak közé szorultak. A lány azonban ezzel sem törődött. Tovább próbálkozott az ablaknyitással. Elképzelni sem tudtam, mi a szándéka. Egyszerűen valamiféle hóbortnak véltem, és lelke mélyén újra elfogott az ellenszenv. Hideg, közönyös szemmel néztem a fagymarta kezek élet-halál harcát az ablakkal, és magamban azon imádkoztam, hogy kudarcba fulladjon a próbálkozás. Éppen akkor, mikor a vonat fűsiketítő kattogással beruhant az alagútba, az ablak nagy csattanással engedett a rángatásnak. A négyszögletes lyukon keresztül olyan fekete levegő zúdult be, mintha oldott kormot tartalmazott volna, és hirtelen folytó füst áradt szét az egész kupéban. A torkomnak támadt, és mivel annyi időm sem maradt, hogy arcomra szorítsam a zsebkendőmet, a füstáradat olyan köhögési rohamot váltott ki belőlem, hogy csak nem megfulladtam. A leány egyáltalán nem törődött ezzel. Mélyen kihajolt az ablakon, és a korom sötétben száguldó szélnek prédául dobva varkocsát nézett előre menetirányba. Mire a füstön átszivárgó villany világánál ki tudtam menni, hogy mit csinál, már halványan felderengtek az ablak körvonala is. Ha nem áradt volna kívülről be a föld, a széna, a víz hűvös illata, alaposan leszittem volna az ostoba leányt, és megparancsoltam volna neki, hogy csukja be az ablakot. Ebben a pillanatban azonban a vonat könnyedén kisiklott az alagútból. Száraz fű borított a domboldalak között, valami szegényes külváros kereszteződéséhez érkezett. Az út mentén náddal és cseréppel fedett tetők torlódtak mocskos közelségben egymásra. Csak egy kirojtozódott, piszkos fehér zászló hintázott lagymatagon az alkonyati sötétségben. Alig, hogy kiértünk az alagútból. Az útkereszteződés korlátjánál három vörösre csípett arcú kisfiút láttam egymás mellett szorongani. Olyan görnyetten álltak ott, mintha az olmos ég nyomná gerincüket. Ruhájuk színe is olyan csügget szürke volt, mint maga a külváros. Amikor megpillantották az átrobogó vonatot, egyszerre felemelték karjukat, és vad csata ordításban törtek ki, ahogy csak zsenge torkukon kifért. Ekkor a következő történt. A leány, aki féltestével áthajolt az ablakon, előrántotta fagymarta kezét, jobbra-balra nagy lendületet vett, és hirtelen elhatározással meleg napszínben ragyogó narancsait, vagy 5-6 darabot, a vonattal versenyszaladó kisfiúk feje fölé hajította a levegőbe. Értelmetlenül, visszafojtott lélegzettel néztem rá. Azután egyszerre világosság gyúlt az agyamban. A leány, a talán cselédnek szegődő gyermekleány, a keblébe rejtett pár darab narancssal viszonozta kisöccsei fáradtságát, akik az út kereszteződésig kísérték vonatát. A homályba burkolt külvárosi útkereszteződés, a madárfiókaként csipogó három kisfiú, a fejük felett lerepülő ragyogó narancsok, szinte szüntelenül kísérni látszottak a vonatot. Eltörölhetetlenül vésődött bele szívembe ez a kép. Furcsa, ismeretlen, boldog érzés gyöngyözött fel bennem. Felkaptam a fejem, és egészen más szemmel kezdtem figyelni a gyermekleányt, aki időközben visszatelepedett a velem szembe levő ülésre. Megint zöldes-sárga gyapjusájába temette dércsípte arcát. Kezével nagy kendőbe kötött motyóját ölelte át, és mereven szorongatta a harmadik osztályra szóló vasúti jegyét. Ez az eset kiűzte agyamból a görcsös kimerültséget, és elfeledtette velem, hogy az előbb még alacsony rendűeknek, idegeneknek, közönségeseknek találtam az embereket.
Miskának az volt az egyetlen vágya, hogy valamikor mozdonyvezető lehessen. A vasutasok ott rohantak el a falu alatt. Ott füttyentettek, mielőtt állomást értek. Miska a réten heverészve egész délutánokon át leste a távolból rohanó és a messziségben eltűnő vonatokat. A nagy gépek zúgva, zakatolva szágoldottak át a vashídon, nyomukban a kocsikkal. A kocsik ablakából az utasok néha vidáman integettek Miskának. Egy pillanat múlva már messzire voltak, Miska pedig szomorúan nézett a füstölgő mozdony után. Bárha egyszer felszállhatna a mozdonyra ő is, és repülhetne oly sebesen, mint a madár. Miskának édesanyja egyszer Budapestre utazott, s magával vitte Miskát is. Miska egész úton az ablakon kukucskált kifelé, és a sínek kanyarodásánál néha-néha megpillantotta a szágoldó nagy fekete gépet, vidáman intett kezével. Én is utazom ám, mozdony bácsi, remélem nem haragszik rám. Így tréfálkozott egész úton Miska. Egyszerre a nagy állomás közelébe értek. Olyan nagy állomást Miska még sohasem látott. Legalább 100 sínpár feküdt egymás mellett, és a síneken mindenütt vasúti kocsik, mozdonyok. A mozdonyok kéményeiből fekete füst szállt fel. Egyik mozdony nagyobb volt a másiknál, egyiknek pedig akkora kerekei voltak, mint egy-egy felnőtt ember magassága. A gép süvített, majd sisteregve megállt az állomáson. Miska ott volt a nagyvárosban, amelynek zajgása, forrongása egyszerre elkábította. Kocsik rohantak az utcán, a villamos csengetett, és a házak udvarán zongoraként tornák zenéltek. Miska fáradtan ért édesanyjával a fogadóba. No, hogy tetszik a nagyváros? Kérdezte az édesanyja. Szebb volt az állomás, felelt őszintén Miska. Az a sok mozdony gyönyörű volt. Lefeküdt a pamlagra, és a mozdonyokon gondolkozott, amelyekkel a világ végéig is el lehet menni. Egyszer csak azt látja, hogy nyílik az ajtó, és zúgva, zakatolva begurul a szobába egy nagy fekete mozdony, amelynek két égő vörös szeme csak úgy villámlott. Miska tisztelettel hajtotta meg a derekát. Alá szolgálja.
Jó napot, kisöcsém,
mondta a nagy mozdony, és megállt a szoba közepén. A nyitott ajtón egy másik mozdony gőzölt be, s odaállott az előbb érkezett mellé. Miska ezt is köszöntötte, de az rá sem hederített.
Jaj, befáradt vagyok, kedves komám,
kezdte a mozdony, amelyik később érkezett.
Fáj minden porcikám, alig állok a kerekeimen. Messzi útról jövök, a Kárpátok közül.
Látszik is,
felelt a másik mozdony.
Kedves komámnak havas a kéménye, pedig itt forró nyár van.
A Kárpátok között meg hóesés volt az éjjel. A hó ráfeküdt a sínekre, alig tudtam előre hatolni. Meg aztán az a sok hegynek, fel, völgynek levaló utazást nagyon kifárasztott. Bizony megdolgoztatják az embert azért a kis fizetésért. Hát, kedves komám uram, hol járt?
Én is messze jártam. Én az ország másik szélén voltam, a tenger mellett, Fiuméban.
Mi újság arra felé?
Nem hallottam semmi különöset. Út közben azonban majdnem valami nagy baj történt. Hogy a Balaton környékén rohantam, elálmosodtam a délutáni rekkenő hőségben, és elszunnyadtam egy kissé. Egyszerre arra riadok fel, hogy megállást parancsol a vezető. Mi az? Kértem. És nincs itt állomás, csak egy rongyos bakterházat látok. Hát már minden bakterház előtt megállunk.
Körülnézek. Hát uram, fia, ott fekszik a síneken mindjárt a kerekeim előtt a bakternak a kisleánya, és jó ízűen alussza az igazak álmát. Na de meg is ijedtem alaposan. Olyan édesen aludt a kicsike, hogy alig tudták felkölteni. Mikor kidörzsölte az álmot vidám kék szeméből, akkor sem volt valami nagyon megijedve.
Ne haragudjon, bácsi,
mondta. Azt álmodtam, hogy vásárfiát hozott édesanyám.
Jól van, mondtam én, de máskor jobban vigyázz, hogy hová fekszel. Erre aztán tovább rohantunk.
Miska azt akarta mondani, hogy nagyon szépen viselte magát a mozdony bácsi, mikor hirtelen fölébredt. A fogadói szobában aludt, és híre hamva sem volt a mozdonyoknak.
Meleg volt, és énekeltek a madarak. Ő meg csak üldögélt a fa alatt, vagy feküdt a fűben, és nézte az eget. Néha a szeme is belefájdult, és a tarkúja sajgott a kényelmetlen helyzettől, olyan sokáig emelte a fejét, hogy semmit se veszítsen el a gyors felhők örökös átalakulásából. Kinézett magának egyet, a legérdekesebbet, és pillantásával követte, míg szét nem foszlott. A kiválasztott felhő néha nem oszlott széllyel, hanem elszállt a csipkés erdőfal mögé. Ilyenkor sajnálta, hogy nem madár, és nem repülhet fel a fák csúcsai fölé. És amikor már nagyon fájt a szeme, behunyta, és úgy tett, mintha nem is önmaga a fajankó lenne, hanem csak egy nagy fenyőtoboz, vagy egy kő a mezőn, vagy egyszerűen, mintha meghalt volna, és a fű alatt feküdne, összekeveredve a földdel, és hozzátartozva mindörökre. És örült, mert így mindörökre békében maradhatott, és hallgathatta a különféle neszeket és zajokat a fű közül. Ám egyszer egy varjú aligha nem elhitte, hogy meghalt, mert leült a lábára, és erősen belecsípett a mesztelen sarkába. Így hát inkább valami mást játszott. Fél lábra állt, és fűszálként ingadozott a szélben, sőt, halkan susogott is, összeszorított fogai között engedve át a levegőt. Sokáig állt így, és ingadozott, még nem egyensúlyát vesztve, egy kőre esett. Akkor abbahagyta a játékot, hogy összeterelje a libákat, de sehol nem lelte őket, úgy szétszélettek. És ezután már senki se bízta rá a ludait, mert olyan nagy fiú már, de még erre sem alkalmas, olyan buta. Szeretett a tóparton hasalni, s úgy nézni, mi történik a mélyben és a felszínen. Legjobban a szitakötők és a csigák tetszettek neki, no meg a békalencse. A kifejlett békákat kövekkel agyonverte. Maga sem tudta miért. Szeretett szénán aludni, de nem a csűrben, hanem a kazalban. És boldog volt, ha a gazdák megengedték neki, hogy a megrakott szénás szekéren térjen vissza a mezőről. Szívesen segített az erdésznének a reggeli vagy az esti fejésnél. Örült a fehér patakocskáknak, amelyek élesen csobogtak a sajtár fenekén. Az erdészné néha két bögre habzó tejet is adott neki. Fajankó vagy nem fajankó, neki is kell ennivaló. Sóhajtott kiporciózva a karé kenyeret, a kanál levest vagy kását. Tetszett neki a kovácsműhely, pontosabban csak a tűzhely és az üllő, melyet felváltva ütött egy óriási kalapáccsal a kovács és a félszemű vojcsesek. A kalapács alól kipattogó szikracsóvák voltak a legszebbek. Fajankó soha nem tudott betelni velük. A kovács először rámordult, de aztán megengedte, hogy a műhelyben üldögéljen. Sőt, egyszer azt mondta, tán még kovácsot faragunk belőled. Ha! A kovács felesége rögtön bizonygatni kezdte, hogy az ugyancsak üdvös lenne, mert az öreg vojcsesek már nem valami erős, a fajankó meg keveset eszik, és nem veszi rossz néven, ha örökre segéd marad, mert olyan buta. De a kovács megtapogatta a fiú izmait, és kijelentette, hogy szó sem lehet róla, mert vézna, és az is marad. És csak azt engedte meg neki, hogy a szérűt takarítsa. De amikor fajankó lángra lobbant egy szikrától, mert túl közel ment az üllőhöz, előtte meg a kovács feleségének segített a petróleum lámpát tisztítani, és a kovács a zakójával oltott el a tüzet, és a zakója kiégett, kitiltották a kovács műhelyből. Így hát mozdulatlanul ácsorgott a küszöbön, és csak bámult befelé. Ettől a kovács ideges lett, és egyszer s mindenkorra kipenderítette a műhelyből, mert az idegeire ment, ahogy ott állt, mint a cövek, és merezgette azt a nagy, buta szemét. Szerette még a szilvát, a napraforgót, vantose kis tálójának, ahol rendszerint a telet töltötte meleg illatát, a sündisznót, amelyik az iskola udvaron élt, a nagymamát, aki az erdészházban lakott, de tavasszal meghalt, Bástyik kutyáját, Azort. Na és még azt is szerette, ahogy az asszonyok a fehér neműt mosták a patakban, ahogy a ruhákat paskolták a súlyokkal, hogy a vízhang betöltötte az erdőt. Télen meg a jégvirágokon ámuldozott. Ez volt minden, amit fajankó szeretett, Ennyiből állt ostoba világa.
De a legfontosabb, az egyetlen. Gondolatainak és álmainak legfőbb tárgya a vonat volt. A világ végére robogó express, amely sokkal messzebb ment, mint a falut és a szomszéd városkát elnyelő erdő, ahol fűrészmalom és vasútállomás is volt. Fajankó csak egyszer járt ott életében, akkor sem sokat látott belőle, mert nem szállt le a szekérről. Egyébként egyáltalán nem vágyott vissza oda, még a pályaudvarra sem, mert volt saját állomása és saját expressz vonatja. Sokáig kellett bandukolnia a homokos úton, az erdőn át a hegynek föl, mert a vasút a dombok között futott, és ráadásul töltésen. Ott állt Kleofás bódéja, aki a két hosszú csíkos rúdra felügyelt, hogy le legyenek engedve, amikor jön a vonat. Ritkán járt ember azon az úton, de hát rendnek kell lenni. A bódé mellett állt a romos váróterem, mert hajdanán napjában két vonat is megállt itt. Kleofás szívesen emlékezett vissza azokra az időkre, amikor az ablak mögött üldögélt, és árulta a jegyeket. Orkony Veronkája meg a büfét vezette. Limonádét, üveges sört és teasüteményt lehetett nála venni.
Volt az embernek egy kis szórakozása, mert az a Veronka is vidám teremtés volt. Egyszer még egy messziről érkezett utas is kiszállt itt, kitömött bőröndel. Eltévesztette a megállót, itt meg már sötétedett. Félt is az Isten adta, mint a béka a dértől. A városka messze az út, meg az erdőn átvezet. Az erdészházból kellett lovakat hoznom, az a csirkefogó meg alig két korsóra valót adott.
Kleofásnak piros volt az orra, egy lila bibircsók volt a nyakán, mindig kocsmaszagot árasztott, nem szerette a vizet, és szerette Fajankót. Különben Isten tudja, szerette. Minden esetre nem kergette el, és ő volt az egyetlen az egész faluban, aki rendesen elbeszélgetett vele. Naponta egyszer, 5 óra körül expressz suhant végig a vágányon, villámvonat. Kleofás azt mondta, hogy Varsóból, a legfőbb városból jön. Fajankó sohasem mulasztotta el az expresszt. Minden nap megjelent lihegve a bódénál, és Kleofással együtt engedték le a sorompót. Aztán egy pillanatra megfogta Kleofás sapkáját és zászlóját, és állt mellette, és integetett, integetett, integetett. Még el nem halt a vaskerekek dübörgése. De csak aztán jött a legfontosabb. Gyorsan, gyorsan visszaszaladt a vágány mentén, arra, ahonnét a vonat jött, egészen a dombok közötti kanyarig. Pontosan a kanyarnál megállt, és hallgatózott. Akkor ment át arra a láthatatlan expressz, a világ végére tartó expressz. Tompán dübörgött, kicsit halkabban, mint a varsói, de csak azért, mert láthatatlan volt. Így mondta Kleofás.
És ha valaki azt mondaná, hogy nem igaz, ne higgy neki. Igazi elvarázsolt expressz az, nem pedig vízhang. Ugyan?
Fajankó hit Kleofásnak, olyan erősen hit neki, hogy bárkivel összeverekedett volna, aki másképp mondja. De senki nem akart verekedni Fajankóval, mert senki sem tudott az expresszről. Mert ez a közös titkuk volt kettejüké, Kleofásé meg az övé. Soha nem unt rá az expresszről szóló történetekre, csillogó szemmel hallgatta, és szívesen futott 3 kilométert a boltig, amikor Kleofásnak kiszáradt a torka, csak hogy megszolgálja a folytatást. Elterpeszkedett a bódé küszöbén, vagy ha meleg volt a füvön, húzott egy nagyot az üvegből, és bekapott egy falat uborkát.
Mert ez úgy vigyáz, Ez egy egészen kivételes expressz. Csak a határig robog a Varsói után, aztán egyedül folytatja útját. Ugye? Idegen síneken, távoli tájakra, puha és melegülés esik benne. A pincérnő, akár egy baba, és finom falatokkal kínálgat. A kis üveg is kéznél van, muzsika szól. Tam-faram-faram-faram-faram-firam-fa. Az ablak előtt meg olyan tájak, hogy csak merezted a szemed. Milyen gyönyörű ez a világ. Ugye? Gyönyörű. Mert csak az emberek semmire kellők, hogy az ördögbe. Mi használk? Ugyám!
Aztán már nem az expresszről mesélt, de az is érdekes volt. Kleofás átkozta az embereket, mert tönkretették az egészségét, panaszkodott Fajankónak a sanyarú sorsra, mert hogy nehéz volt az élete. Éhezett, lopott, dutyiban ült, a tengeren túl kereste a kenyerét, de mint hiába. Aztán hazajött ismét csak éhezni és lopni. Aztán meg háborúba ment, hogy a halállal bújócskázzon. S mire jobban mehetne sora, megvénült. Oda az egészség, nem jó már semmire.
Mire vagyok én jó, hogy a fene enné meg? Az ördögbe is mire? Úcskavasnak, ugye? Te meg kis hülye, mit merezted úgy a szemed, mint a értené belőle valamit? Ha neked se könnyű, mi? A világ változik, de az emberek nem. Úgy áll. Idegeneknél kegyelem kenyérem, mi? Ronda fajzat az ember. Én mondom neked. De most azt mondom, te kölyök, menj haza. Rögtön sötét lesz, és az erdőben kísértet jár. Na, tűnés. És ne késd le holnap a vonattól.
Kleofás énekelni kezdett, Fajankó meg visszafutott a faluba, haza. Az erdészné megverte vacsorára, mert Folyvás csak csavarog. Ő meg nyakig van munkával, és ingyen élőre nincs szüksége. De neki minden nap ott kellett lennie Kleofásnál, és hallania kellett az elvarázsolt expresszt. Hát még, ha nem csak hallaná, hanem láthatná is, és elutazhatna oda a világ végére egészen messze, bár pontosan nem is tudja, milyen messze. De Kleofás azt mondta, hogy az nem olyan egyszerű, és a fejét vakarta. Nehéz ügy. Teljesíteni kell valami olyasmit, mint a 10 parancsolat, és ő, Kleofás, majd közli vele ezeket a parancsolatokat. Nem egyszerre, hanem minden második nap. Fajankó pedig teljesíteni akarta ezeket a parancsolatokat, még egy gilisztát is lenyelt, pedig az nem könnyű, mert a giliszta hosszú és kövér. Végül is Kleofás abba hagyta a nevetést, és sokáig csóválta a fejét, hogy milyen buta ez a Fajankó. És azután már nem kellett semmit sem lenyelnie, hanem mást kellett csinálnia. A boltba kellett futkosni a hitelbe vett itókáért, még végül is a boltosnő megelégelte és elkergette. Aztán Kleofás azt mondta, hogy halat ehetne vacsorára, és amikor Fajankó egy hálónyi halat hozott, sokáig nevetett és csóválta a fejét.
És még azt mondják, hogy hülye vagy. Nézzék csak! Elcselt a vén orvhalász, a kopi hecsalai. Hát ez bizony észke. És nem vettek be az iskolába, mi? Pedig tanultál volna. Ha? De az erdésznének eszeágában sincs tanítatni a férje fattyúját. Bár a tanulás úgymond ingyenes és kötelező, ugyan? Van orvosi papírod, ahol azt írják, hogy hülye vagy? Na és hogyan nevelt téged az erdészné, aki esküdtett a néphatalom előtt, hogy tejbe vajba fog fürözteni? Mi? Azt még enni se ad, ugye? Ingyen munkás. Anyáskának is megóta magához való esze, hogy eltűnt a láthatárról. Ha a gazda gyereket csinált neki, hát gondoskodjék is róla. Na hát ezek a halak. Ne bánkolj, nem vagy te olyan buta. Az emberekre meg köpjél, mert fabatkát se érnek. Kóstold meg, kap be.
Aztán Vantosek csirkéjét és Bascsik paradicsomát ették, de egyszer oda lett a parancsolat, mert a törvénybíró felesége elkapta Fajankót a tyúkolban és ütni kezdte. De a kovács feleségének, aki a kerítésen átnézte, megesett rajta a szíve, és a fösvény erdésznét kezdték szidni, amiért éhezteti a nyomorultat, és megsimogatták. Almát adtak neki, de a tojást elvették tőle. Akkor Kleofás azt parancsolta, hogy fél lábon ugrálja körül a templomot 10-szer, mire előrohant a pap gazda asszonya, leeretne kezdte, és elkergette a seprűvel. És amikor Vantosek nénak ismét hibázott a tyúkokból, a kovács feleségének meg eltűnt a sajtja, amit az ablakpárkányon szárított, Kleofás azt mondta, hogy most más parancsolatok lesznek, mert az embereket még a búdihoz vezeti a szivatuk. Tehát Fajankónak az egész éjjelt a temetőben kellett töltenie, de még csak nem is félt, mert a halottas házban aludt. Aztán végig kellett vonulni a fényes délben az egész falun anyaszült mesztelenül. És az emberek azt kiabálták, hogy a maradék esze is elment. Az erdészné meg alaposan megrakta. Megmutatta a kék foltokat Kleofásnak, az meg a fejét vakart, és azt mondta, hogy alig hanem meg lesz már a 10 parancsolat. De még egy feltétel van. Be kell töltenie a 10. évét, mert különben a kalauz kidobja az expresszből.
Az is baj, a sokkal múlt 10 éves, mert akkor meg túl öreg hozzá az ember. Hát magam is elutaznék a világ végére. De mit tegyek, régen múltam már 10 éves. Nagy kár. Ugyan? Mert nem rossz dolog a világ vége. Más élet van ott. Én mondom neked. Más élet. Ugye?
És Kleofás siránkozott, hogy az ember nem utazhat el oda, ahol ingyen adnák az asszonyt, a pelyhes ágyat és a teleflaskót. De Fajankót ez nem aggasztotta. Nem is hallgatott oda. Folyton arra 10 évre gondolt. Ki mondja meg neki, mikor töltötte be? Vagy lehet, hogy még nincs 10 éves? Fajankó nem maradt tovább Kleofásnál. Még a láthatatlan sem akarta hallani. Integetett a varsóinak, és szomorúan megindult a falu felé. Útközben megállt, és nézte, amint a derékig mesztelen vagy szürke inges férfiak a fát vágják. A kivágott fenyők között játszott, vagy kis kupacokat épített a forgácsból, de továbbra is szomorú volt. A férfiak meg kinevették, mert gyakorta elüldögéltek Kleofásnál, és már tudtak az expresszről. Elfutott tehát az erdészházba, ott elverték, és folyvást arra gondolt, hány éves is lehet. 5 óra körül Kleofáshoz szaladt, és integetett. A férfiak meg nevették, hogy óra van a hasában. Még egyszer, szép meleg nap volt, és énekeltek a madarak úgy, ahogy szerette. Éppen tűzifát hozott a konyhába, és ott volt Vojcseszekné, és az erdésznével együtt azon álmodoztak, hogy ki sem látszik a farokás alól olyan nyápic. Pedig elmúlt már 10 éves. A fát a padlóra szórta, és azonnal tudni akarta, régen betöltötte-e a 10. évét. Az erdésznő azt felelte, hogy nem régen, 1/2 éve csak. És nem kiabált, mint rendesen, hanem nyugodt hangon mondta, úgy megdöbbent, mert Fajankó életében először kérdezett tőle valamit, és nem is dadogott olyan nagyon. Ezen a napon nagyon engedelmes volt. Összesöpörte az udvart, vigyázott a libákra, és mindent jól csinált. Az erdésznő meg nem kiabált, és csak fele annyit követelt tőle, mint máskor. Madarak énekeltek a fákon, s Fajankó lelkében, s alig tudta kivárni az 5 órát. Aztán átfutott az erdőn, könnyedén ugrott át a ledöntött fatörzseket, tán életében először nevetett, és arra gondolt, milyen szép lesz a világ végén. A gyerekek majd játszanak vele, a felnőttek nem kiabálnak, nem verik és nem nevetnek rajta, madár is több lesz, a felhők meg szebbek, és lesz nagymama, aki már meghalt, és azorkutya. És ő, Fajankó, egy gyönyörűen kipingált bódé mellett fog állni, sapkát tesz a fejére, és lesz sárga zászlója, nem egy, mint Kleofásnak, hanem 2. Csak el ne felejtse a varázsigét, és úgy csináljon mindent, ahogy Kleofás mondta. A férfiak abbahagyták a fűrészelést, és nevettek rajta, és azt kiabálták, hogy életében először megkésett, mert a varsói vonat már elment, 1 perce, hogy elment. Így hát Fajankó nem ment oda Kleofás bódéjához, hanem egyenesen a kanyarhoz futott, nehogy lekésse, hogy még felszállhasson, hogy még ma elutazhasson, mert olyan szép napja volt. Megállt a kanyarban, a mellében kalapácsok döngtek, akár a kovács műhelyben, szinte semmit sem látott, de mindent úgy tette, ahogy Kleofás mondta. Megállt a 2 sín között, arccal a domb felé. Lehunta a szemét, összeszorította a szemhéját és várt. Minden idegszálával hallgatózva várt, és nehezen lélegzett. Végre meghallotta a kerekek ismerős zakatolását. A sínek megremegtek, a dübörgés nagyon hangos volt, nem olyan, mint máskor, tán azért, mert Fajankó a sínek között állt, és nem oldalt. És egyre hangosabban, egyre közelebbről dübörgött. Fajankó behunyt szemmel suttogta gyorsan, nagyon gyorsan, hogy legalább 3-szor elmondhassa, lári-fári kalambom, meg kell állnod, ha mondom. És amikor a dübörgés már mindent betöltött, és a légáramlat meglökte Fajankót, azt gondolta, hogy na, most, és kinyitotta a szemét. És meglátta a láthatatlan expresszt, a világ végére tartó expresszt.
Minékem a vasút?
hogy vége merre fut, nem lesem. Nagy üregeket tölt meg, fecskéket drótra ültet, ügyel szélfút a porra, és nyíló szederbokorra.
A világ végére robogó expressz. A Vasút, mint fátum című sorozatunk első részét hallották. Gergely Ferenc válogatásában a következő művek hangzottak el. Részlet Henry David Thoreau Walden című regényéből. Továbbá Ryunosuke Akutagawa a Narancs, Kródi Gyula Miről beszélnek a mozdonyok, és Eva Lach a Láthatatlan Express című novellája. A fordítók Szőlősi Klára, Lomkató, Simándi Klára és Molnár Imre. Közreműködött Fenyő Ervin, Rudolf Péter, Tarján Péter, Takács Kati és Kézdi György. Az összeállítást Táncos Tamás és Maksai Helga hangmester, Kakó Gyula zenei szerkesztő és Sárospataki Zsuzsanna rendező készítette. Felelős szerkesztő Turai Tamás.
A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb 2004. október 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. We'll be right back. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.